A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége Észak-Magyarországi Regionális Találkozót tartott Régi és Új Utakon a Tájház Hasznosítás Lehetőségei címmel. A szakmai nap célja az volt, hogy bemutassa a tájházak sokrétű szerepét az oktatásban, vidékfejlesztésben és közösségépítésben. Az összejövetelt az újonnan létrejött Tornácos Ház hagyományőrző és kultúrportán májiban tartották. Ide hívom a hallgatókat a következő összeállítás segítségével. Ennek a találkozónak, amely tulajdonképpen az Észak-Magyarországi regionális találkozója volt a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének, azt az elnevezést adták, hogy ötletbörze, Urbán Anett elnökségi tag. Hát itt aztán jött minden ötlet. Itt nem hallottam, de például nekem nagyon tetszett annak idején a wifi-s tiszta szoba, de most, amit legutóbb hallottunk, a hímzett QR kód. Tehát szükség, lehetőség, adottság szüli ezeket az ötleteket.
Így van, tehát tulajdonképpen a tájházak a népi kultúrának állítanak emléket mind tárgyakban, mind épületben, mind a hagyományőrző foglalkozások, programok terén. Ugyanakkor nekünk is nyitni kell, és a látogató igényekhez is igazodni kell, és a látogatók manapság már olyan igényel is előállnak, hogy a telefonokat például, főleg a fiatal korosztály szívesen használná a kiállításban, és ne úgy gondoljanak egy tájházra, mint egy ósdi hely, ami csak régi tárgyakat gyűjt, hanem egy olyan helyre is, ahol például egy ilyen modern tudomány is be tud épülni, mint a QR kód, és akkor, hogyha itt hallottuk, akkor mégis egy ilyen népi megjelenési formát öltve gyakorlatilag, de hogy a megújulás a számunkra is mindenképpen fontos. Megtartjuk a szakmaiságot, de a megújulás az fontos.
Hogyan lehetne a tájházak helyzetét jellemezni?
Teljesen változó. Ez mindig a fenntartótól függ gyakorlatilag, mert központi kormányzati támogatás nincsen. Változó fenntartókkal dolgoznak a tájházak. Itt például májiban a találkozó helyszínén egy magántájházzal van dolgunk, tehát egy házaspár döntött úgy, hogy a település életét színesíteni és a múltat megőrizni. Hát itt nekik nyilván nehezebb a dolguk, próbálnak köri egyesületet alapítani, hogy valamilyen bevételi forrásból tudják ezt működtetni. Az önkormányzatok és nagyon sok helyen a fenntartók, de ők is eltérő intenzitással támogatják a helyzetet. Itt egy cigándi előadót hallottunk, ahol az önkormányzat nagyon mögé áll a kezdeményezés mögé, és tulajdonképpen a településnek a nagykövete gyakorlatilag a múzeumporta, amit igazán meg tudnak mutatni hozzáérkező vendégeknek. De teljesen változó, úgy gondolom, tehát ahol nincsen mögötte támogatás, valamilyen formában közösség, vagy személy, vagy önkormányzat részéről, ott azért nehéz fenntartani a tájházat. De szerintem akinek szívügye, ő mindenképpen meg fogja oldani valahol.
Ezen a találkozón, ahol az előadásokat meghallgathattuk, az derült ki, hogy nagyon sok ötlet, kreativitás és az ügyszeretet jellemzi ezeket az embereket, akik egy-egy tájház élén állnak.
Így van, tehát nagyon sok olyan ötlettel találkozhatunk, ami nem teszi unalmassá a tájház látogatást. Ne legyenek úgy vele az emberek, ha egy tájházat láttam, mindet láttam, hanem próbálunk különböző helyszíneken, különböző programokat, különböző ötletekkel előállni, hogy így is próbáljuk a látogatókat a tájházakba csalogatni.
Ablonci Dániel, cigánváros alpolgármestere.
Nagyon sokrétű ez a tájházi adottság, és ugye nagyon sokan keresik azt, hogy a vidékfejlesztéssel mit lehet kezdeni, vagy miként lehet felhozni egy-egy települést, és mi azt láttuk, hogyha ez nagyon jól van menedzselve, illetve van egy folyamata, akkor nagyon szép eredmények sorakozhatnak fel, úgy, mint a közösségfejlesztés, a turizmus, a rendezvényszervezés, a helyi örökségek megőrzése, a kultúra ápolása, a közművelődés, rengeteg olyan kapcsolódás van, ami által a települést úgy lehet fejleszteni, hogy egy tájház áll az egésznek a fókuszában, és ez egy nagyon sokrétű, nagyon sok településen más adottságok vannak, és mi úgy gondoljuk, hogy azért sok településen nincs, mi ugye a Bodrog közben vagyunk, az ország leghátrányosabb helyzetű térsége, 55 településből áll Alsó és Felső Bodrog közben, és például amikor beszélünk erről, azért merünk, és nem én vagyok ennek a nagy feltalálója, én csak mint település fejlesztő ezzel már régen foglalkozom, és mi ennek szerencsére részesei vagyunk, de az igazi érdem az azok, akik ezt ténylegesen csinálják a mindennapokban.
Mit tapasztalnak, mennyien nézik meg a tájházat, vagy esetleg vannak-e olyanok, akik a Bodrogközi Múzeum porta kedvéért mennek oda?
Hogyne, természetesen nekünk nyilván vannak adottságaink is, de ez egy hosszú építkezés az, miután elmondható, hogy a Bodrogközi Múzeum portának több mint 10 000 látogatója van egy éven. Ugye ez, nyilván ez rendezvények is kapcsolódnak, és olyan neves díjakat kaptunk, mint az évtájháza, az évkiállítása külön díj, az évmúzeuma külön díj, vagy éppen más nagyon neves szakmai szervezetek díjazták azt a munkát, amit a helyiek, a helyben a kollégák, a szomszédok, a falubeliek végeznek, akár hagyományőrzés, örökségápolás, kultúra terén, tehát ez egy nagyon sokrétű folyamat, ahogy mondtam, hogy mert gasztronómiát tartalmaz, folklór tartalmaz, mindenféle tevékenységet, részt veszünk minden olyan rendezvényen, amik országos szerveződőek, szervezésűek, rengeteg országos szakmai szervezetnek vagyunk a tagjai, és ez nagyon sokat számít, és igen, kifejezetten a Bodrogközi Múzeum porta miatt is érkeznek Cigándra, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ezzel is hozzá lehetett, nem ez a településnek a fő, de az egyik nagyon fontos fókuszpontja a fejlesztésekben.
Korompainé Mocsnik Marianna, a Tájház Szövetség alelnöke, egyébként debreceni pedagógus, arról tartott előadást, hogy a tájházak hogyan lehet bevonni az oktatásba. Na, hogy most színesen kezdjük ezt a beszélgetést, én először azt kérdezném öntől, hogy mi a kis frászkarika, meg mi a nagy frászkarika.
A hajdúszoboszlói gazdaház gazdasszonya, Vaskóné Borika egy olyan kiállítást állított össze, ahol a hagyományos népi gyógyászatnak az eszközeit is megmutatja, a piócától a frászkarikáig. A frászkarikát gyakran használjuk szólásként és kifejezésként, de sokan nem tudják, hogy ez egy valós tárgy. Tulajdonképpen egy ág, amit karikává fonnak, és valójában olyan gyógyító módot gondoltak elődeink, hogyha a gyermeket, egy beteg gyermek felett áthúzzák ezt a frászkarikát, az egy olyan védelmet nyújt a gyermek számára, hogy egy könnyen kilábal a betegségéből. És ott a gazdaházban megláthatjuk ezt gyermekformátumban is, sőt, nagyobb méretben felnőttek számára is.
Nagyon-nagyon sok újdonságot jelenthet a mai kütyüzős gyerekeinknek a múlt, és hát nem mindegy, hogy hogyan tálalják ezt nekik. Ön elmondta, hogy az a tájház a jó, ahol attraktív módon tulajdonképpen visszaidézik a régi életet.
Meggyőződésem, hogy ez így van. Tehát a tájházlátogatás élményprogram kell, hogy legyen, tájház pedagógia létezik erre. Amikor is a tájház vezetők megpróbálják a gyűjteményüket, a nagyon szépen berendezett tájházaikat úgy a gyermekek elé tárni, hogy megtalálják a szépet, a hasznosat, az egyszerűt, ami távol van tőlük, hiszen akár 50 évet vagy 100 évet vissza tekinteni a régmúltba nem könnyű. És ezek a tárgyak megmutatnak egy olyan érdekes életmódot, ami a mai gyermek számára abszolút ismeretlen. Nincs világítás, fűteni kell, magunk készítünk el mindent, és meglátják ennek a varázsát is, hiszen beszélgetünk, énekelünk, együtt végezzük a munkát, amely egyre kevésbé van jelen a mai életünkben.
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben ismeri, gondolom, a legjobban a tájházakat. Mit lehet mondani? Ezeknek tulajdonosai mennyire figyelnek azokra a szempontokra, amikről most beszéltünk?
Minden évben tartunk regionális találkozókat különböző témában a tájházvezetőknek. Az a célunk, hogy ötleteket mutassunk be, jól bevált módszereket, hiszen valljuk azt, hogy egymástól tanulunk a legtöbbet. amit már kipróbáltunk, aminek láttuk az előnyét, a hátrányát, a buktatóját, hiszen az is sokszor előfordul, jobb, hogyha megismertetjük a többi kollégával, átadjuk a saját ismereteinket, mert akkor ezzel segíthetjük mások munkáját is. Nagyon népszerűek ezek a regionális találkozók, mint ahogy a mostani találkozó, ugye az észak-magyarországi tájházakat fogja össze. Az ember soha nem megy úgy el, hogy az ötlet tarisznyája ne telne meg jobbnál jobb ötletekkel, és ez az értéke egy ilyen találkozónak.
Végül, mint a pedagógust kérdezem, hogy ez a fajta tájház pedagógia hogyan hat a gyerekekre?
Én csak pozitívan tudok róla nyilatkozni. Tehát én még gyerekcsoporttal úgy nem voltam tájházba, hogy ne mondták volna vagy azt, hogy ide még visszajövök anyáékkal, vagy ne szólt volna nekem most legutóbb egy hetedikes fiú, hogy ha legközelebb tetszik menni valamelyik csoporttal, hadd csatlakozzak már. Én úgy gondolom, hogy ha olyan pozitív élményt kapnak, ami sokrétű, sokszínű, és elvarázsolja őket, egy kicsit kizökkenti a megszokott mostani gondolkodásmódjukból, és ez az időutazás élményt jelent számukra, akkor vissza fognak térni, sőt, ezekből a gyerekekből lesz az a látogató, aki felnőttként is visszatér, és ha szabad még egy személyes gondolatot hozzáfűzöm, 30 éves osztálytalálkozó volt egy régi osztályommal, és nekem a lelkemet megsimogatta az egyik őjük gondolata, amikor azt mondta, hogy ő összeállította azt a bakancslistát, amit annak idején együtt tettünk meg 4 év alatt, és most a saját gyerekeivel újra járja.
Kovács Géza vagyok, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatóit. Tiszadadáról érkeztem, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye majdnem, hogy legnyugatibb csücskében található. A tájházunk 2003-ban alakult, legalábbis az első tájházunk, ahol közösségi szintér nőtte ki magát, és helytörténeti gyűjteménnyel is rendelkezünk, illetve 2009-ben ismét tájházavatásra kerül sor a településünkön, akkor pedig egy 1920-40 közötti időszaknak a mintájára építettünk egy új tájházat, és ebben a tájházban szoktuk megrendezni azokat az éves programokat, amelyekre igen sok látogatónk el szokott jönni a hagyományőrzés és a néprajz jegyében.
Hogyan néz ki ez a tájház?
Ha a második tájházunkról beszélek, engedtessék meg, hogy azzal kezdjem. Ő a hagyományőrző és oktatás segítő tájház. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a tájház a település központjában található. Környezetében található az óvoda, az iskola és a bölcsőde, így több generáció is részt tud venni különböző rendezvényeinken. 3 osztatú a tájházunk, a fő helyisége a tiszta szoba, nevezzük így, hogy a tiszta szoba, aztán a konyha és a lakószoba, de természetesen különböző alkalmakra, különböző ünnepekre, különböző képpen rendezzük be őket.
Vajon látogatják-e településen kívüliek?
Természetesen. A látogatószámok, illetve a látogatottsági mérések alapján mi is azt látjuk, vagy én is azt látom, mint közművelődésben és hagyományőrzésben dolgozó, hogy hál' Istennek nem csak a helyiek, hanem a környékbeli települések, sőt, amikor olyan programunk van, ami kuriózumnak számít a tájházak életében, akkor bizony előfordult, hogy 100 kilométernél messzebbről is érkeztek látogatók.
A település közösségeinek mit nyújt ez a tájház?
Mindenképpen színteret. Tehát a színtér fogalma nagyon-nagyon fontos, és a kis közösségek, általában az önművelődő kis közösségek örömmel keresik fel. Legyen szó női kézi munkaszakkörről, legyen szó a bélyeggyűjtő szakkörről, vagy az éremgyűjtőkről, vagy egyáltalán csak a kerékpározni szeretőkről. Mindenkinek valamilyen formán bázist nyújt ez a kis épület.
Hogyan lehet fenntartani, hogyan lehet fejleszteni?
Önkormányzati fenntartással működünk, úgy is szoktuk mondani, hogy mi az önkormányzatnak egy kinyújtott karja vagyunk a közművelődés terén, és a településünk önkormányzata nem csak ebben a ciklusban, hanem az ezt megelőző ciklusokban is nagyon-nagyon körülölelte a közművelődést és a hagyományőrzést, és az ő jóvoltokból van lehetőségünk élni és működni.
Az az igazság, hogy nekem...
Gyűrre kéne menni.
Igen. Itt vagyunk Máiban, és én mondtam a kedves tulajdonosnak, hogy nagyon sokszor elmentem már itt a Széchenyi utcán, a főutcán ezelőtt, a Porta előtt, de hát nem vettem észre, hogy itt egy ilyen gyönyörűség született. Miből alakították ezt ki? Hát ez egy eredeti, gyönyörű tornácos parasztház.
Igen, az épület maga ugye a építéstörténeti kutatásnál derült ki, hogy a 19. század második felében épült, már ez 1890-es kataszteri térképen szerepelt. Az épület elég romos állapotban volt. Úgy vettük meg, hogy a szomszédos telket vásároltuk meg a vállalkozásunk részére, és a romeltakarításnál szembesültünk avval, hogy ez mind a két portát érintett egy nagyobb szemétkupac, és egyeztettünk a akkori tulajdonosokkal, hogy hát megszabadítanánk őket a szeméttől, illetve hát nagyon szeretnénk az épületet magunkévá tenni, mert a férjem mindig is nagy szerelmese volt a népi építészetnek, úgyhogy így sikerült velük megállapodást kötni, úgyhogy megvásároltuk az épületet. Azt, hogy milyen formában óvjuk meg és építjük újra, még nem tudtuk, de ekkor került képbe a Tájház Szövetség, és azon belül is Orbán Anett, aki javasolta a Teleki László Alapítványt, mint támogatási lehetőséget, és a Népi Építészeti Program mindkét körös pályázatán kiemelt támogatással tudtunk pályázni, így épült meg, hogy így született újra az épület. Nyilván ezek után már nem gondolkoztunk más hasznosításba, csak abban, hogy a közösség részére ezt mindenképpen látogathatóvá tegyük, úgyhogy a tájház gondolata is meg is született.
Hogyan van ez berendezve, illetve hogyan lesz berendezve? Mert gondolom, hogy még nincsenek vele teljesen készen.
Nincsen, már néhány nagyobb bútordarab be van téve, de a koncepció is megszületett rá, tehát a teljes épületet egy ilyen 19. század, 20. század fordulójára szeretnénk berendezni. Az első szoba, ugye a tiszta szoba, az nyilván egy díszesebb berendezést kap, a konyha az egy funkcionális helység, ugye annak a bemutatása történik, illetve a lakószobát azt egy későbbi időpontra, az 50-es évekre rendezzük be, mégpedig azért, mert az épület történetében is az egy fordulópont volt, amikor is a tulajdonló családnál egy nagy törés született, következett be. Ugye egy jómódú paraszti családról van szó, akik ugye a II. Világháború után elveszítették a földjeiket, és ugye át kellett állniuk az ipari létre. Ez nem úgy viselte a család fő, ahogy, hát ezt nagyon sokaknak, tehát ez egy társadalmi jelenség igazából, hogy nagyon nagy törést okozott, és végül is az lett belőle, hogy 56-ban diszidált a család, és itt úgy, hogy az család fő, és itt maradt egy egyedülálló asszony, egy idős mamával és egy kisgyerekkel. Tehát onnantól kezdve a család és a ház története egy ilyen zuhanást élt meg, ami egyébként szerencsénk is valamilyen szinten, mert így alakult egy ilyen időkapszula. Nem fejlesztettek semmit az épületen, és gyakorlatilag megőrződött abban az állapotban.
Na hát most el kell mondanunk, hogy ahol a konferencia zajlik, az egy modern épület, amit már egy modern konferencia központnak is mondhatunk. Nem nagy a helység, de a legújabb technikával felszerelve. Tehát egy nagyon komplex szolgáltatás, amit nyújtani tudnak.
Igen, ugye itt, ahogy említettem, az irodánk részére vásároltuk meg elsősorban azt a telket, ami a szomszédjában van az idősháznak. Még akkor nem születtek meg a pontos tervrajzok az irodaépületre, de miután miénk lett a parasztház, és megszületett a gondolat a tájházra, ekkor azt mondtuk, hogy ne kelljen modernizálni az öregházat, alakítsuk ki úgy az irodánkat, hogy egyfajta kiszolgáló egysége lehessen a majdani tájháznak. Így a vizes blokkokat, tárgyaló kiállító termet helyeztünk el benne, így nem kell hozzányúlnunk az épületben szerkezetileg, meg infrastruktúrálisan sem, tehát megmaradhatott az eredeti formájában.
És most, ahol a két ház között beszélgetünk, mögötte még van egy gyönyörű nagy parkosított zöld terület, oda mit terveznek, mert biztos, hogy terveznek valamit.
Hát hosszú távú tervek között szerepel még itt a parasztház oldalában egy kultúrpajta megépítése. Hát ez, hogy mikor valósul meg, nem tudom, sajnos forrást kell rá kerítenünk, mert ez egy nagyobb lélegzetvételű beruházás lesz, de arra is számtalan funkciót tudunk már. Addig is ezt a területet így gondozzuk. Van benne egy kis tankert, amit a ifjúsági táborok alatt, illetve az iskolás csoportok is gondozhatnak, megismerkedve a földműveléssel. Kicsiben nyilván, illetve hát így összesen van egy több mint 4000 négyzetméterünk, ami szabadtéri rendezvényekre is jó lehetőséget ad, úgyhogy ezt mindenképpen hasznosítani szeretnénk különböző eseményekkel a nyári időszak folyamán.
Gratulálok az ötlethez és a kivitelezéshez, és a bemutatással adós maradtam még.
Én Mecsárné Süller Veronika vagyok, és a férjem Mecsár Norbert, akik tulajdonoljuk az épületeket, és üzemeltetjük is.
Régi és új utakon a tájház hasznosítás lehetőségei címmel tartottak Észak-Magyarországi regionális találkozót a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége szervezésében. Itt készült összeállításunkat hallották az imént.